Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit! Önök a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület műsorát hallják a teremtett világ védelméről. Sipka Júlia vagyok, a mai adás műsorvezetője, a Naphimnusz Egyesület elnökségének tagja. Várjuk kérdéseiket, megjegyzéseiket a Facebookon, vagy elektronikus levélben a Teremtésvédelmi Egyesület címén, azaz info@teremtésvedelem.hu. De küldhetnek levelet a Mária Rádió címére is. Vendégem a stúdióban Rohály Gábor, az Egyesület elnöke. Köszöntelek, Gábor, a stúdióban.
Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Mielőtt belevágunk a témánkba, immár hagyományosan, mondjunk el egy imát.
Urunk Jézus Krisztus, akiben, akire tekintve, és aki által az Atya mindent teremtett, és aki megtestesülésed, kereszthalálod és feltámadásod titkában új módon ajándékoztad nekünk ennek és az eljövendő világnak életét, téríts meg minket, és szent lelked ajándékával taníts meg jól szeretnünk ezt a világot, hogy veled munkálkodva érte és az ígért új ég és új föld boldog részesei lehessünk. Amen. Mai a adásunk egyetlen, ám de annál fontosabb témával foglalkozik. Február 24-én és 25-én került sor az első teremtésvédelmi összekötő képzésre Esztergomban, a Szent Adalbert központban. Több mint 40-en résztvevők, előadók és szervezők voltunk ott, Szombathelytől Nyíregyházáig, Pécstől Edelényig, falvakból és városokból, kisebb és nagyobb közösségekből jöttek atyák és laikusok, röviden az ország minden pontjából a teremtésvédelem iránt már elkötelezett, vagy éppen a két nap hatására elköteleződő közösségek képviseletében. Rohály Gábort, a Naphimnusz Egyesület elnökét kérdezem, miként, kiknek a közreműködésével és támogatásával jött létre a rendezvény? Már az Egyesületünk megalakulása 2011 óta nagyon foglalkoztatott minket az, hogy föl kéne kutatni és össze kéne kötni országszerte a teremtésvédelemmel foglalkozó aktív résztvevőket. Ez elég nehéz, mert nagyon azt tapasztaltuk, hogy nagyon sok közösségben, ha tesznek is valamit, ezt nem hangsúlyosan teszik, vagy csak akarnak tenni, de nem kezdenek hozzá. Tehát sokat kutattunk, míg aztán egy olyan szerencsés körülmény állt elő, hogy az emberi erőforrás támogatás kezelőnek felfedeztük egy pályázatát, amely az egyházak közösségi célú programjainak támogatására irányult, és a Szent Adalbert központtal együtt pályáztunk egy ilyenfajta képzésre, összejövetelre, amiben nyerni sikerült.
Hogy történt a résztvevők kiválasztása? Kik voltak ott a képzésen?
Az volt a célunk, hogy országos lefedettséget érjünk el, ezért úgy indultunk el, hogy minden egyházmegyéből, római és görögkatolikus egyházmegyéből hívjunk meg résztvevőket. Voltak olyan helyek, ahol már voltak résztvevők, ismerőseink, és ilyen formán tudtuk, hogy hol ki aktív, őket meg tudtuk szólítani, hogy van-e kedvük csatlakozni, és voltak egyházmegyék, ahol egyszerűen csak a Püspöki Kar Caritas in Veritate bizottságának segítségével értük el az ottani szervezeteket, és kértük meg, hogy küldjenek erre az alkalomra valakit.
Térjünk rá a programra. Az összekötő képzés igen tartalmas, gazdag programot kínált a résztvevőknek. Elsőként Székely János esztergom budapesti segédpüspök, a Caritas in Veritate bizottság elnöke előadását hallhatták a jelenlévők a teremtésvédelem biblikus hátteréről. Előadását követően arról kérdeztem püspök atyát, hogy miért tartja fontosnak a teremtésvédelmi összekötő képzést. Hallgassuk meg most ezt az interjút.
Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A kereszténység és a Biblia nagyon mély meggyőződése, hogy a teremtett világ, a természet, a nap, a hold, a csillagok, a növények, az állatok, az Isten remek műve, ajándéka, nem csak nyersanyag, nem csak egy hely, ahol az emberiség él, vagy amit fölhasznál, ahogy Ferenc pápa mondja, közös otthonunk, Istennek a remek műve, ami őt dicséri, amelynek saját értéke van, és lesz beteljesedése is, ahogyan szintén tanítja a Biblia, új ég és új föld. Minden dolognak valamilyen titokzatos módon van az Úristen örök országában beteljesedése. És ezért a teremtett világnak a védelme, megóvása, építése, szépítése egy nagyon fontos emberi kötelesség. Ferenc pápa egyenesen azt mondja, hogy vannak ökológiai bűnök, és kell ebből megtérnünk, tehát szükségünk van egy ökológiai megtérésre. A mostani kétnapos képzésnek, ennek az összekötő képzésnek a célja, hogy minden egyházmegyében, amennyire ez lehetséges, legyenek olyan közösségek, atyák, csoportok, akik kicsit az egyházmegyén belül ezt az érzékenységet fölkeltik, ébresztik, segítik a plébániákat arra, hogy a gyerekek erről halljanak, fiatalok, bibliaórákon szó essen, a táboraink megszervezésében például figyeljünk erre, hogy fölöslegesen műanyag flakonok ne kerüljenek szemétbe, meg ne kerüljenek használatba, és sok egyéb apró dolog egyáltalán, hogy a környezetünk egyre inkább élhető, tiszta, természetes legyen.
Tehát programba iktatjuk a teremtésvédelmet.
Igen, Szent Atya is várja, a Laudato Si kezdetű enciklikájában azt írja, hogy minden keresztény közösségnek kötelessége ezt a fajta mentalitást, hozzáállást segíteni, nevelni, átadni és nyilvánvalóan élni.
Értem. Püspök atya az indító előadásában a teremtésvédelem bibliai hátterét világította meg. Mondaná erről egy pár szót Mária Rádió hallgatói számára?
A Bibliának nagyon sok olyan tanítása, üzenete van, ami ezzel a témával kapcsolatos. Nagyon érdekes például az a vers a Bibliában, amit sokan félreértettek, így mondja az első teremtés történet, hogy hajtsátok uralmatok alá a földet, és a szó szerinti héber kifejezés, a radá ige azt jelenti, hogy letapos, vagyis föléje kerekedik, tehát egy kicsit erőszakos jelentése is van ennek az igének. Sokan azt mondták, hogy lám-lám, ebből ered az a téves elképzelés, hogy az ember a természettel akármit megtehet, ennek korlátlan úrra szinte kizsákmányolhatja. Azonban a bibliai igének nem ez a fő jelentése. És újabban a Biblia tudomány fölismerte azt, hogy ennek a szónak van egy nagyon fontos ókori mezopotámiai eredete. Akkád nyelven az ige azt jelenti, hogy pásztorként vezetni a nyájat, vigyázni rá. Vagyis a bibliai parancs arra vonatkozik, hogy az ember legyen szelíd pásztora a világnak, óvja. Az Úristen ránk bízta a teremtett világot, a földet, hogy ennek szelíd pásztorai, megóvói, építői, őrzői, szépítői legyünk. Nagyon érdekes az is, amit a Biblia a vízözön története kapcsán elmond. Először is azt mondja, hogy elárasztotta a földet az erőszak, a Hamas. Az embertársával és az állatokkal is erőszakosan bánt. És utána azt mondja, hogy az ég csatornái és a mélység forrásai megnyíltak. Az alsó és a felső vizek, amelyeket az Isten a teremtéskor szétválasztott, újra összekeverednek. Vagyis visszahull a teremtés rendje a káoszba. Mintha azt mondaná a Biblia, hogy a teremtés őre az ember. És ha az ember nem tud szelíd pásztora lenni a világnak, akkor a világ összeomlik, tönkre megy. És utána nagyon szép az is, hogy a Biblia leírja a menekvésnek, a bárkának például a méreteit is. Egyáltalán nem olyan fajta ez a bárka, mint egy hajó, hanem a leírás szerint sokkal inkább olyan, mint egy nagy láda. És a méretei utalnak a későbbi Szent Sátor és a Salamonféle jeruzsálemi templom méreteire. Sőt, az a szó, ami a bárkának a tetejét megnevezi, az pontosan ugyanaz, mint ami a Szent Sátor tetejét megnevezi a Bibliában, de egy rendkívül ritka héber szó, vagyis a bárka utal a templomra. És azt akarja ezzel a Biblia elmondani, hogy az erőszaknak, a pusztításnak, a szennyezésnek a vízüzenéből, amit az ember okoz, A menekvés a templom. Az a hely, ahol Isten törvénye szerint élünk, az ő gyönyörű rendje szerint, ahol az ember az embertársaival is, az állatokkal is szelíden bánik, testvérként vannak együtt. A menekvés a templom, az Isten népe, ahol Isten törvényei érvényesülnek. Ezért is nagyon örülök ennek a két napnak, egy kicsit erősíti azt, hogy a mi keresztény közösségeink lehetnének ilyen Noé bárkái, ahol az Úristen szeretett törvénye érvényesül, és megóvjuk azt a gyönyörű világot, amit alkotott.
Püspök atya szavaiból a naphimnusz víziója jut eszembe.
Ahogy Püspök atya is a közösségeinkről beszélt, a naphimnusz víziója is azt fogalmazza meg, hogy ahhoz hasonlóan, ahogy egy megcsúszó hegyoldalban a talajt beleültetett növények gyökerével próbálják megtartani, ugyanígy adott esetben a nehezedő körülmények között a teremtésvédelmi tudatossággal élő közösségek segíthetnek a körülöttük élőknek abban, hogy felfedezzék az igazi örömöket, a kislábnyomú élet szépségét.
Igen, ez tényleg szépen összerimmel, de térjünk vissza az előadásokra. Püspök atya előadását követően Nemes Csaba, aki egyébként egyesületünk alelnöke, tartott áttekintő, összefoglaló előadást a környezetvédelmi alapismeretek, illetve szakkérdésekben való tájékozódást elősegítendő. Ez is egy nagyon fontos előadás volt, hogy el tudjuk helyezni mindezt a hivatalos környezetvédelem világában is. Ezt követően Zrinszky Jánostól, egyesületünk tagjától, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatójától az egyház ide vonatkozó tanításairól hallgattunk előadást, egészen Boldog VI. Páltól mindmáig terjedt ki az ő előadása, amiből nagyon is érzékelhető volt, hogy az egyház, az egyházfők, mind nemzetközileg, mind pedig idehaza, számos esetben a hivatalos politikai megnyilvánulásokat jóval megelőzve fejezték ki aggodalmukat a teremtett világ állapotát illetően. Én nagyon izgalmasnak tartottam János fejtegetését a Földről, mint anyagforgalmi rendszerről, a természet, környezet elthatható képességéről és annak kiszámíthatóságáról. Gondolom, benned is hagyott ez az előadás nyomokat.
Igen. Ez egy sokszor ostorozott téves látásmódja a úgymond modern felfogásnak, amikor a természetet, a gazdaságot és a társadalmat mint három különálló elemet kezelik, és azt vizsgálják, hogy ezek hogy hatnak egymásra. Ehhez képest szerintünk a helyes látásmód az az, hogy adott egy természet, aminek egy részét képezi a társadalom, hiszen mi is épp úgy a bioszféra része vagyunk, és a társadalomnak csak egy részét képezi a mostanában nagyon sok mindent eluralni próbáló gazdaság, és ez így mint három egymásba ágyazott kör sokkal jobban átlátható az összefüggés, és ez a sok kapcsolat, ami van, ahogy a társadalom a természetből fölvesz dolgokat, és oda visszaküld szennyezéseket, ahogy használja, ahogy a gazdaság a társadalomból vesz erőforrásokat, és utána a társadalmat látja el bizonyos javakkal, néha szükségesekkel, néha szükségtelenekkel. Tehát ez egymásba ágyazottság, ez szerintem az egymásra utaltságot is sokkal jobban kifejezi, mint hogy három különálló rendszer kapcsolatáról beszélünk csak.
Igen, és az is kiderült, hogy mindez egy nagyon egyszerű modellt eredményez, amit akár egy háziasszony is használni tud, hiszen szoktunk készíteni magunknak havi tervet, mennyiből, hogy miként tudunk gazdálkodni, és abból jól látszik, hogyha egyik helyen túl sokat költünk, nyilvánvalóan a másik helyen, abban a hónapban meg kell húznunk a derékszíjat. Hát ugyanez vonatkozik a teremtésvédelemre, a környezetvédelemre, a fenntarthatóságra.
Ez vonatkozna.
Vonatkozna, így van. Az első nap záró előadását Nobilis Mário atya tartotta, a teremtésvédelem lehetőségei a közösségépítésben, pasztorális és evangelizációs együttcselekvésben címmel, melyet szintén nagy érdeklődés kísért.
Igen, Mária atya előadásában számomra az volt az egyik emlékezetes pont, ahogy elmondta a saját példáján is, hogy hogyan látta először kritikusan az egyháznak a teremtésvédelmi megközelítését még 2008 előtt. Nagyon sokan vádolják azzal az egyházat, hogy csak azért foglalkozik környezetvédelmi témákkal, mert ez most modern, ez most trendi, ezzel akar úgymond bevágódni a lehetséges hívek körében, hogy hát ilyen korszerű gondolatokkal foglalkozik, de aztán ahogy elmondta az előadásában, eljutott az felismeréshez, hogy ez milyen közel áll a hitünk alapjához, ugye azóta már Ferenc pápa Laudato szívvel ezt mindenkinek a kezébe adta, ezt a gondolatot leírta és elmagyarázta. Ahogy Mária atya fogalmazott, föl kell ismerni a második vatikáni zsinat szellemében azt, hogy a fenntarthatóság kérdése az a modern világnak egy nagyon jelentős problémája, és erre nem választ kell adni, hanem válasznak kell lenni, meg kell élni mindazt, amit mi próbálunk megjeleníteni, az lesz igazán hatékony üzenet.
Így van. Nos, mielőtt folytatnánk, javaslom, hallgassunk egy kis zenét. Kedves hallgatóink, Önök a Naphimnusz Egyesület teremtésvédelmi műsorát hallgatják, a teremtésvédelem aktuális kérdéseiről. Mai műsorunkban a nemrégiben Esztergomban megrendezett teremtésvédelmi összekötő képzésről számolunk be, illetve beszélgetünk vendégemmel, Rohály Gáborral. Esztergomban a szervezők igyekeztek minél interaktívabbá tenni a rendezvényt. Gábor, mivel sikerült ezt megvalósítani?
Azt találtuk ki, másoltuk le más már bevált példákról, hogy a ismeretközlő előadások közé olyan csoportbeszélgetéseket iktatunk be, ahol kisebb körben, talán könnyebben megnyílva, az első napon elsősorban az volt a feladat, hogy megismerjük egymást, minél többet megtudjunk egymásról, felfedezzük az esetleges közös dolgainkat. A második napban, ezek véletlenszerűen összeválogatott csoportokban történtek, a második nap pedig már érdeklődési kör vagy közös háttér alapján soroltuk be, illetve álltak be önkéntesen a hallgatók az olyan témák köré, mint az oktatás, vagy a társadalmi kapcsolatok, vagy az információcsere hálózatépítés, vagy a plébánia témaköre. Ebben a négy körben gondolkoztak együtt a konkrét cselekvési lehetőségekről.
A bemutatkozások alkalmából készítettem két beszélgetést arról, hogy mi mindennel a tarsolyukban, úgy értem tapasztalattal, ötlettel, megvalósult programmal jöttek ide a résztvevők. Elsőként hallgassuk meg Kovács Lajos edelényi iskola lelkészt. Lajos atya, meg kérlek, légy szíves, mutatkozz be a Mária Rádió hallgatói számára. Itt vagyunk Esztergomban a teremtésvédelmi összekötő képzésen, összejövetelen, és hát lenyűgöző volt, amit meséltél, hogy nálatok edelényben mi minden zajlik. Erről fogadnálak.
Igen. Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat. Kovács Lajos, görögkatolikus lelkész vagyok, iskola lelkész elsősorban. Edelényből érkeztem, a Szent János görögkatolikus gimnázium iskola lelkészeként és a Szent Miklós görögkatolikus iskola lelkészeként. És hát nyilván a nagyon szerteágazó az a feladatkör, amit tulajdonképpen nap mint nap végzünk az iskolában. Elég nehéz is most hirtelen összefoglalni, de hát nyilván most itt, ami a teremtésvédelemmel kapcsolatos, én ezeket a programokat, vagy lehetőségeket, vagy feladatokat szeretném elsősorban bemutatni. Ezen a héten zajlott az iskolánkban egy földrajzi hét, és nagyon gazdag programokkal, nagyon jó lehetőségekkel. A földrajzi hetünknek a címe a 103. Zsoltárból vett idézet volt, ki forrásokat fakasztasz a völgyekben. A víz volt a témája, hiszen tudjuk, hogy ma nagyon nagy kincs a víz, nem csak a közel-keleten, meg nem csak a száraz vidékeken, hanem itt is egyre inkább, igen, mindenhol. És hát óriási jelentősége van annak, hogy most felelősen gondolkodunk-e, vagy pedig egész egyszerűen feléjük azt az Isten adta csodát, amiben nap mint nap élünk, és amit természetesnek tekintünk, de kérdés az, hogy lesz a következő generáció számára, vagy a következő generációk számára. Tehát ezért a vizet választottuk témául. Ennek egy teológiai alapvetését dr. Orosz Atanász püspök atya vetette meg hétfő reggel. Víz a Bibliában címmel, tehát volt egy ilyen teológiai alapvetés, valamint fényképekkel mutatta be, hogy 2010-ben milyen pusztítást is végzett Edelényben, ugye az árvíz, mind a két oldalról. Az, a víz, mint éltető forrás, és a víz, mint ami fenyegető erő, igen, ebből a két aspektusból mutatta be a víznek az erejét. Hát ezen kívül nagyon komoly szakemberek tartottak előadást. Nyilván nagyon gazdag volt a program, mindegyiket én magam sem sorolnám föl, de néhányat szeretnék. Ami nagyon fontos volt ezen a földrajzi héten, hogy próbáltunk olyan személyeket is megszólítani, akik helyiek, helyben vannak. Mert ez alakítja ki azt a fajta kötődést a gyerekekben, hogy ez egy fontos ügy, és itt nálunk is fontos. Tehát, hogy nem az, hogy valaki jön messziről, és akkor előadja a fontos dolgokat, mert azok általában jó, elhangzottak, de elfelejtjük őket. De ha valaki helyben van, és helyi dolgokat tud belevinni az előadásába, az mindig gazdagítóbb tud lenni.
És hitelesebb.
És hitelesebb, igen. Erre is törekedtünk. Kisida Dávidnak az előadását emelném ki, aki egy egyetemista helyben lakó, és feljutott a Himalája középmagasságáig, tehát valamelyik alaptáborig. Messzebbről érkezett hozzánk Arányi Zoltán atya, aki azért érdekes, nagykanizsai káplán, aki azért érdekes, mert nagyon komoly túrákat szervez, és a gyerekeknek nagyon érdekesen mutatta be, hogy például hogyan lehet szakadó esőben tüzet csinálni, hogyan lehet túlélni viszonylag nehezebb helyzeteket. Ő maga is megkapta a Bear Grylls titulust, idézőjelbe téve, de elmondta, hogy azért nem szokott bogarakat enni. Úgyhogy nagyon, nagyon vicces és nagyon humoros volt. Szeretném kiemelni Asztalos Zoltánnak, az iskola egyik jó barátjának és jótevőjének az előadását, aki egy másik aspektusban, mivel ő borász, Tokaj-hegyaljai borász is egyben, és fényképész is, a borrá vált vízről tartott előadását, bemutatta azt a folyamatot, hogy a víz hogyan alakul át borrá, és hogyan teremthet ez kultúrát, tehát ez egy nagyon fontos dolognak tartom. Természetesen volt ezen kívül földrajzi vetélkedőnk, mesemondó verseny, aminek győztesei voltak, ami gazdagította az iskolát. Szeretném kiemelni Cseh Józsefnek a fenntarthatóságról szóló előadását, ugye ő a Pláció magyarországi feltalálója, olyan burkolatokat találnak föl és készítenek, amelyek ugye energiát hasznosítanak. Fantasztikus, hogy milyen innovatív gondolkodásra késztetett bennünket is. A gyerekek számára biztosítottunk egy mozgó planetáriumot, amelyeket...
Ez nagyon izgalmasan hangzik.
Igen, amelyeket folyamatosan látogathattak, és előadásokat hallgathattak meg benne osztályonként. Valamint felállítottunk a tornaterembe egy nyári korcsolyapályát, amiben a mozgásra inspiráltuk a gyermekeinket, és egy nagyon jó kikapcsolódási lehetőség volt, tehát az egész iskola felbojdult ezen a héten, de nem számít, mert úgy gondolom, hogy ennek nagyon nagy pedagógiai hozadéka volt. Valamint szeretem kiemelni a Sandboxot, ami egy olyan homokozó, amelynek a segítségével a földrajzi magasságokat és a mélységeket tudták a gyerekek érzékelni. Hát nyilván ezt most így rádión keresztül nehéz visszaadni, ezt látni kell.
Úgyhogy és hogyha a kedves hallgatók ellátogatnak a honlapotokra, ami...
Igen, az stmi.hu oldalunkra, ott rengeteg izgalmas dolgot találnak, valamint természetesen a Facebook oldalunkat is szeretettel ajánlom a rádióhallgatóknak, vagy mindenkinek, aki ez iránt érdeklődik. Az előadások is fel vannak téve természetesen a Facebook oldalunkra. És természetesen a Szent Miklós turisztikai kör éppen ezen a napon, tehát a szombati napon a Szádelői fennsíkra megy túrázni gyerekekkel, pedagógusokkal, szülőkkel, ahol a táj szépségében és a jó levegőben gyönyörködhetnek és töltekezhetnek.
És azt gondolom, hogy remek példákat hallottunk most arra, hogy hogy lehet a teremtésvédelem tudatosságot megerősíteni, elhinteni a gyerekek között. Nagyon szépen köszönöm.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Erről az emlék jut az eszembe, hogy egy nyugat-magyarországi résztvevő fogalmazta meg azt egy beszélgetésben, hogy lám-lám, ő az országnak egy jobban ellátott, szerencsésebb részéről jött, de azt kell lássa, hogy azon a Kelet-Magyarországon, amire mint egy hátrányosabb helyzetűre tekintünk, mennyivel több aktivitás történik teremtésvédelem ügyben, mint az ő vidékükön.
Ez tényleg nagyon érezhető volt, de azért meg kell mondanom, hogy a nyugat-magyarországi résztvevők sem tétlenkedtek, és ezt tanúsítja második interjú alanyom, Agnel Géza a Répcel, aki plébános atya, akinél úgy tűnik, a teremtésvédelem a napi életben megvalósult valóság. Hallgassuk meg most a vele készült beszélgetést. Géza atyát Répce Lakról arról faggatom, hogy mi minden valósult már eddig is meg a plébániájukon.
A Répce Laki plébániához két régi plébánia kert, plébánia épület tartozik, és igyekeztünk azt a szempontot figyelembe venni, hogy a falusi ember a falusi környezetben valami olyan dologgal foglalkozhasson, amihez ért, amiben kedvét találja, ami egyszerű számára, és ezért tartottuk fontosnak, hogy a plébánia kertbe gyümölcsfákat ültessünk. Sőt, a kertet el is neveztük teremtésvédelmi táborozóhelynek, azért, hogy lehetőség legyen ott olyan programokra, amikor felhívjuk a felnövekvő nemzedék figyelmét a környezetünk értékeire. Nagy eredménynek talán azt tartom, hogy itt az egyházközség számára a rendezvényeink során csak saját szedési növényekből készített teát szolgálunk fel. A cukrozott üdítőket, műanyagpalancos italokat kizártuk, és csak a saját készítési teát szolgáljuk fel, és minden hétfőn, amikor egyházközségi gyűlés van, elkészül ez a tea különféle növénykeverékekből, és a rendezvényeinken is mindig ez kísér bennünket. Persze ehhez van mindenkinek saját pohara, névre szóló felirattal, hogy a műanyag poharára se terheljük a környezetünk. És minden évben a teremtés hetének a rendezvény sorozatába bekapcsolunk. Ehhez nagyon gyakran terménykiállítás tartozik, amikor a különböző településeken bemutatjuk, hogy mit tettek el az asszonyok, mit termett a kertbe, milyen receptjeik vannak, saját termelési növényeikből milyen finom ételeket tudnak készíteni. És természetesen megtartjuk liturgikus formában a termény megáldási ünnepünket. A gyermekprogramunk alkalmában is igyekszünk mindig felhívni arra a figyelmet, hogy itt a kertben mit termelünk, milyen növényeket látunk körülöttünk. A templom mellé pedig olyan növényeket telepítettünk, amelyek a Bibliában is szerepelnek. Ezek sokszor egyszerű növények, olyan, mint a menta, meg a csalán, meg a hagyma, de egyúttal azt vettük észre, hogy ez egy Biblia olvasási segítség is vált, mert kutatjuk a Bibliát, és rácsodálkozunk, hogy hol, hányszor, miként említik ezeket a növényeket, és nagy felismerésünk volt, és nagy meglepetésünk is, hogy a legtöbbet említett növény a kenyér után, vagy a búza után, ami természetes volt számunkra, a következő a szőlő. A búza és a bor, ami az eukarisztia alapja, mert hiszen az egész világunk szinte erre épül az életünk a keresztény világban. És igyekszünk tudatosítani a környezetünkben lévő természeti értékeinket, a Rába folyó mellett ott található egy új kis erőmű, illetve a Rábán a duzzasztó, és ennek nagyon szép kis természeti környezete van, vagy magas vízállás idején a csobogó vízzel, vagy a körülvévő növényvilággal, állatvilággal, és erről több kiadványt is jelentettük meg, és nagyon fontosnak tartjuk a helyiek figyelmét felhívni, milyen értékünk van, menjetek ki a természetbe, és milyen gazdagsággal találkoztok. De ugyanúgy Vámos család határában ott van az ország egyik legnagyobb tőzikése, Csáfor János felé, és az is a természetnek egy nagyon szép szeretét adja számunkra. Igyekszünk figyelemmel kísérni az országos rendezvényeket, teremtésvédelemmel kapcsolatban, és akkor a helyi programokba ezt megjeleníteni, és mi is hasonló dolgokat véghez vinni magunk is egyszerű körülményeink között. A plébánia kertben ugyancsak olyan dolgokat termelünk, amit magunk fogyasztunk el ott közösen a plébánián, és azt tartósítószermentesen tesszük el, úgy végezzük a befőzést, és ez azért az egymás között is elterjed, és jó gyakorlatot szül.
Nagyon szépen köszönöm, igazán példamutató programok, és azt hiszem, hogy hallgatóink közül sokan sokat merítetnek ezekből az ötletekből. Köszönöm szépen.
Köszönöm.
A képzés második napja, tehát a szombati nap gyakorlati kérdésekkel foglalkozott. Így Küketi Zsolt jó példákról szóló előadását hallhattuk, majd Rohály Gábor az egyházhoz kötődő és más civil mozgalmakról adott áttekintést. Mondanál néhány példát az előadásodból?
Azt próbáltam a vendégeinkkel meg, vagy vendégeik számára felvonultatni, hogy milyen sok lehetséges szövetségesünk van. Egyrészt ugye katolikus körökön belül is létezik a naphimnusz, de a naphimnuszon kívül még tudunk egy-két helyi kezdeményezésről, például az Áldott Légy Egyesületről, de ott vannak az ökumenikus hasonló szervezetek, gondolok itt a Református Egyház Öko gyülekezet mozgalmára, vagy pedig az Evangélikusok Ararát munkacsoportjára, és hogyha szakmai segítséget, tehát kifejezetten környezetvédelmi témákat akarunk, akkor ott számos civil szervezet tevékenykedik, akikkel nagyon jól lehet együtt működni. Gondolok itt mondjuk a Tudatos Vásárlók Egyesületére, vagy a Hulladék Munkaszövetségre. Tehát, ha valakinek valami kérdése van, akkor érdemes először körülnézni, hát ha másnak már van rá válasza, és nem kell újra feltalálni a kereket, és nagyon jó együttműködéseket hozhatnak ezek a kapcsolatok.
Így van, és talán említsük meg még a Váci Egyházmegye vidékfejlesztési irodájának a tevékenységét is.
Igen, erről már Küketi Zsolt beszélt jó példák között. Vácon az Egyházmegye elhatározta, hogy megpróbál rászorulókon segíteni, és elkezdett először azzal foglalkozni, hogy vetőmagot adott olyan családoknak, akiknek volt területük, de nem tudták, hogy mit kezdjenek vele. Aztán később piacot szervezett az itteni termékeknek, és most már ott tartanak, hogy közösséget is szerveznek olyan formán, hogy azok, akik most vetőmagot kapnak, már egy mentort is kapnak hozzá. De hát azt hiszem, hogy erről egyszer érdemes őket magukat megkérdezni, és meghívni ide a stúdióba.
Igen, erre feltétlenül sort fogunk keríteni, nagyon izgalmas, amiket már eddig csináltak. A szombati napot, tehát az előadások sorát Hölvényi György, európai parlamenti kereszténydemokrata képviselő előadása zárta, aki a nemzetközi gyakorlatba engedett betekintést. Ezt követően már az előbb említett interaktívabb foglalkozások következtek, és azt kell mondanom, hogy a két nap egyik kiemelkedő és igen megható része a zárókör volt. Kerekasztallá alakulva Kiki arról beszélt, hogy milyen várakozással érkezett, hogyan érezte magát, és milyen feladatokat szeretne megvalósítani hazaérkezését követően. Gábor, néhány példát ragadj ki, és oszd meg a hallgatókkal ezek közül a gondolatok közül, légy szíves.
Ahogy az elején mondtunk, nagyon sokféle résztvevőnk volt, sokféle elköteleződési szinttel érkeztek a hallgatóink. Volt olyan, akit az egyházmegye küldött, különösebb teremtésvédelmi múltja nem volt. Ő rajtuk is látszott, hogy mindez az információ, amit kaptak, elgondolkodtatta őket, és azt mondták, hogy hát most hazamenek, és majd otthon megpróbálják a saját életükben alkalmazni ezt első körben. Érdekes volt hallani azt a környezetvédelmi hatóságtól érkező résztvevőt, aki azt mondta, hogy nagyon érdekes volt neki belelátni, úgymond a másik oldal működésébe és gondolataiba. Reméljük, ez meggyorsít néhány ügyet. Aztán találkoztunk olyanokkal, akiknek az érdeklődése megvolt, és a tudása talán kevésbé. Ők ötleteket kerestek, meg lehetséges, megvalósítható mintákat, és nagyon sokszor hallottuk tőlük azt, hogy nem is tudtam, hogy. És ilyenkor örültünk, mert akkor ezek szerint már tudni fogják. És voltak azok a gyakorló teremtésvédők, akik már régóta csinálták, ő rajtuk pedig talán azt lehetett észrevenni, hogy az, hogy most adni tudtak másoknak, és tényleg mások is értékelték, együtt örültünk az ő eredményeiknek, ez feltöltötte, és talán új lendületet adott ezeknek a résztvevőknek, úgyhogy remélem, hogy ők is megerősödve tértek haza.
És azt is reméljük, hogy mindennek lesz folytatása is.
Nem csak reméljük, de magunk szervezzük is. Egyelőre egy távoli információcserét, de természetesen egy ilyen kellemes együttlét után mindenki azt is hozzáteszi, hogy és akkor szeretnénk újra találkozni.
Úgy legyen. Kedves hallgatóink, önök a Mária Rádió teremtésvédelmi műsorát hallották. Vendégem volt Ruhály Gábor, a Napinus Teremtésvédelmi Egyesület elnöke. Nevében és technikus kollégám nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Várjuk észrevételeiket, megjegyzéseiket a Facebook oldalunkon, valamint az info@teremtésvedelem.hu e-mail címen. Írják meg azt is, milyen témákról hallanának szívesen. Remélem, legközelebbi adásunknál, azaz 2017. március 28-án is velünk tartanak. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik a műsorvezető, Sipka Júlia. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A következő percekben Székely János püspök atya gondolatait hallják.
Kedves Váci és Vác környéki hallgatók, a Mária Rádió egész nagy családja a Váci Egyház megyében. Fájdalom járt át a szívünket, ahogy hallottuk, hogy sajnos a Váci frekvenciát a médiahatóság másnak ítélte és elhallgat a mai napon a Mária Rádió hangja azon a környéken. A bibliai történelemnek az egyik legfontosabb pillanata a babiloni fogság volt, ahol Isten népe úgy érezte, hogy nincs többé templomunk, mintha az Isten is elhagyott volna minket. És mégis pontosan ez az idő lett az ószövetségi Isten népének a nagy megtérése, a nagy újjászületése. A szívükben építettek templomot. Ott zengett tovább az Isten igéje. Megtisztultak, még nagyobb vágyjal kezdték keresni az élő Istent. Azt kívánom a Vác környékén élő kedves hallgatóinknak is, hogy Isten szava ne hallgasson el a szívünkben, az imádság hangja továbbra is zengjen. A szívünkben építsük föl ezt az akusztikus hallható katedrálist. Legyen ez az idő a vágyunk, a szeretetünk megerősödése. Ehhez kérem most az Úristen áldását. Mennyei Atyánk, hálát adunk, hogy hallhatjuk a Te hangodat, hogy a Te igéd táplál, éltet, vezet minket, bevilágítja előttünk az utat. Hálát adunk, hogy érezhetjük, hogy mindig mellettünk állsz, a nehéz órákban is, a kereszthordozásban is. Kérünk, hogy áld meg a Mária Rádió nagy családját, vezess minket, adj erőt a küzdelmekhez, adj reményt, hogy minden nehézség fölött erősebb a Te irgalmad, a Te fényed, a Te szereteted. Áld meg különösen azokat a testvéreket, akiket most a Mária Rádió elhallgatása nagy fájdalommal tölt el. Érezhessék, hogy a Te békességed, szereteted továbbra is ott él a szívükben. Így fogadjuk most az Úristen áldását. Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon. Ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Küldje hozzátok az ő igéjét és fényét, ragyogja be életeteket. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Székely János püspök atya gondolatait hallották.
Bármerre lépsz,